Érezzétek meg és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük neked a mai napot, köszönjük az áldásait, a csendjét. Köszönjük neked a mögöttünk levő hetet, annak a megküzdött feladatait. Köszönjük neked, hogy mellettünk voltál, tanácsoltál, és oltalmaztál, támaszunk voltál akkor is, amikor nem is nagyon kértük. Köszönjük ezt az éneket, amit énekeltünk. Úgy szeretnénk azt kérni, hogy a te szent lelked álljon mellettünk őreállóul, és juttass eszünkbe a hétköznapokban azokat a dolgokat, azokat az igéket, mennyei erőket, amiket ilyenkor vasárnaponként gyűjtünk össze a szívünkbe. De leginkább azt kérjük, könyörülj rajtunk, hogy ne legyen kettő darab életünk. Egy vasárnapi, meg egy hétköznapi, egy szent és egy profán. Hogy ne váljon ketté ez a két része, hogy együtt legyen az élet és az ige, a testünk és a lelkünk, az Isten jelenléte és ennek a világnak a valósága, és mind a kettőbe otthonosan tudjunk mozogni. Segíts, hogy mi magunk se válasszuk el, és köszönjük, hogy te se választod el. Köszönjük, hogy ugyanúgy kérhetjük e világi dolgainkban a te segítségedet, mint ahogy kérhetjük az örök élet dolgaiban. Kérünk most téged, édesatyánk, hogy segíts úgy értenünk az igét, elraktároznunk, hogy az élni segítsen, élni bátorítson. Bátorítson élni az idővel, a még itt adott lehetőséggel. Köszönjük neked, hogy a szavad élő és ható. Köszönjük, hogy mindig így állhatunk hozzá igét hallgatni, hogy attól valami maradandó elvégzését várhatjuk. Lelkedért imádkozunk most. Emelj bennünket magadhoz, irgalmasságodban. Ámen. Kedves testvérek, Isten igéjét a Lukács evangéliumából olvasom. A Lukács evangélium a 16. részéből, a 19. verstől kezdődő szakaszt, a 31-kel bezárólag. Volt pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, minden nap dúsan vigadozván. És volt egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve fekélyekkel tele. És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullottak vala a gazdag asztaláról, de a kutyák is eljövén nyalják vala az ő sebeit. Lőn pedig, hogy meghalt a koldus, és viteték az angyaloktól Ábrahám kebelébe. Meghalt pedig a gazdag is, és eltemetteték. És a pokolban felemelte az ő szemeit, kínokban lévén, látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És kiáltván ezt mondta: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítsa a nyelvemet, mert gyötrődöm el ángban. Mondta pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben. Hasonlóképpen Lázár is az ő bajait. Most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettet el. És mindezek felett mi köztünk és ti köztetek nagy szakadék is van. Úgyhogy akik akarnának innét ti hozzátok átmenni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Mondd akkor a gazdag: Kérlek azért téged, atyám, hogy küldd el őt az én atyámnak házához, mert van 5 testvérem, hogy bizonyságot tegyen nekik, hogy ők is ide a gyötrelmek helyére ne jussanak. Mondta neki Ábrahám: Van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat. Az pedig ezt mondta: De nem úgy van, atyám Ábrahám, hanem ha halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig ezt mondta nekik: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Kedves testvérek, úgy hallgassuk ezt a mai történetet is, mint amit Jézus Krisztus azért mondott el, hogy nekünk szolgáljon vele, hogy Isten országa dolgait közelítse a mi paraméterünkhöz, a mi valóságunkhoz, hogy azt érthetővé tegye. Az Úr Jézus minden példázatot, minden földi történetet azért mondott el, hogy azzal mennyei nagy igazságokat megragadhatóvá tegyen számunkra. Nos, nézzük meg azt, hogy milyen igazságokat fogalmaz meg Jézus Krisztus ebben a történetben. Kik a történet szereplői? Két ember áll előttünk, két teljesen ellentétes sors, mintha az élet két végén lennének, a gazdag és a Lázár. A gazdagról megtudjuk a történet alapján, hogy tényleg gazdag volt, és úgy is élt, mint a gazdagok általában. Azt írja róla az ige, hogy a legutolsó divat szerint járt, minden nap bíborban és patyolatban volt öltözve. Nem voltak problémái, nem voltak gondjai, nagy társasági életet élt, és az idő, a napok úgy teltek, hogy a barátaival vigadozott. Ő az élet egyik oldala, a napos oldala. Ő az, akinek minden sikerült. A történet másik szereplője Lázár. Róla meg azt tudjuk, hogy hajléktalan volt, semmilyen nem volt. Amilyen volt, az a nyomorúsága, a betegsége, beteg is volt. A gazdag lépcsőjére volt vetve, ott várta a napi kis maradékot, a morzsalékot. Az egyetlen társasága a kutyák voltak, akik hűsítették a sebeit, meg akikkel osztozott a táplálékon. De jó, hogyha figyelünk egy apróságra, mert hogy Isten országa szempontjából íródnak ezek a történetek, hogy a gazdagnak nincsen neve, Lázárnak viszont neve van. A Lázár név azt jelenti, hogy Isten megsegít engem. Úgy tűnik, hogy ebben a földi életben senki nem segítette ezt az embert. Úgy látjuk, hogy semmilyen támasza nem volt. Szociális háló se volt. Nem volt, ami őt tartsa. Érdekes módon Isten országában mégis ismerték, aztán az élete végén vitték, és vigasztalták. Lázárnak tehát neve van. A két élet, véglet, amiben látjuk őket, Lázár az, akinek semmi se sikerült, a gazdag az, akinek minden összejött, de van a két életnek egy közös pontja, amiben mind a kettejüknek része van. Mind a két életút eljut oda, hogy meghalt. Nincs kivétel, gazdag vagy szegény, ezen a ponton át kell menniük. És mind a két életútban ott van az a szócska, hogy és. A földi életpályák, a földi nekrológok, azok véget szoktak ott érni, hogy XY ilyen és ilyen hosszú élet után, gazdag életút után és türelemmel vagy türelmetlenséggel viselt hosszas szenvedés után, 2000 ekkor és ekkor elhalálozott, ez is ez gyászolja, pont. Meghalt és pont. A példázatban azonban azt látjuk, hogy Isten országa felől, az ő valósága felől nincsen pont, hanem kettős pont van. Az életút, az életrajz folytatódik, és. Hogy folytatódik az egyik, hogy folytatódik a másik? Meghalt Lázár, és viteték az angyaloktól Ábrahám kebelébe. Az Ábrahám kebelébe az egy Jézus Krisztus korabeli speciális kifejezés, azt jelenti, hogy Isten országába, Isten közelségébe. Egyszerűen azt mondjuk, hogy a mennyországba. Meghalt a gazdag is, és eltemetteték. Nála közben van iktatva egy szó, eltemetteték. Egészen biztosan komoly nagy temetése volt, ahol ott voltak az összes rokonai, öt élő testvére gyászolta, ott voltak a barátai, mivel nagy méltóságú ember volt, komoly posztjai és sikerei lehettek, mindenki, aki őt ismerte. Eltemették, de hol volt ő már akkor? A rabbi talán szép beszédet mondott a temetésén, de hol volt ő már akkor? Azt olvassuk, hogy felemelte a szemét a pokolban, és gyötrődött. Testvérek, érdekes, hogy mind a kettőről azt olvassuk, hogy tudatos állapotban vannak. Nem olvassuk, hogy a halál után egy ilyen öntudatlan álom jönne ránk, hanem az Úr Jézus szavai szerint mind a ketten pontosan tudják, hogy hol vannak. Tudatos állapot. A 80-as évek végén Elizabeth Kübler-Rossztól jelentek meg sorra olyan könyvek, amik a halál közeli élményeket gyűjtötték egy csokorba, illetve minden kontinensen sok-sok országban történtek ilyen kutatások, és próbálták összegyűjteni a közös pontokat. És voltak közös pontok. Akik ilyen állapotba jutottak, azoknak közös élményük volt a testtelenség, a súlytalanság állapota, az a fajta könnyebbség és megkönnyebbülés, amivel kilépnek a testnek a korlátai közül. Elmondták mindjárt azt, hogy kívülről látták a saját helyzetüket, látták akár, ahogyan az orvosok próbálják őket újraéleszteni. Mindenki azt mondta, hogy ez egy nagyon kellemes állapot volt, egyáltalán nem volt fájdalmas, sőt nem is nagyon akartak visszajönni. Sokan beszéltek egyfajta fénylényről, amivel vagy akivel találkoztak. Sokan beszéltek napsütésről, virágos létről, nagyon-nagyon kellemes dolgokról. És ebből az élménycsokorból vonja le a szerző azt a következtetést, hogy igenis van élet a halál után. Ennek a tanatológusnak a kutatásait nem szeretnénk kétségbe vonni, meg nem is azonos területen mozgunk. A teológia az egy más terület. Nem is jutunk feltétlenül hasonló eredményekre, mert más kérdéseket teszünk föl. De azt jó tudni, testvérek, hogy mi nem Elizabeth Kübler-Rosstól tudjuk, hogy van élet a halál után, hanem Magyarország legutolsó falvában, a határmenti legpicibb faluban, Szatmárban egy alig írni-olvasni tudó néni is tudja, aki ki sem mozdult a falujából, hogy van élet a halál után, ha egy picit hitelt adott valaha Isten igényének. Ha többre tartjuk Isten beszédét Andersen meséinél, akkor ebbe biztosak lehetünk, hogy igenis van élet a halál után, van folytatása, Jézus Krisztus szava is ezt bizonyítják. Csak annyit még, hogy azok az emberek, akik a halál közeli élményekről beszéltek, azok nem jártak oda át, mert még visszajöttek. Tehát igazából nem mondhatjuk, hogy ők tudnák, mi van a halál után, mert nem voltak egészen oda át. Nos, megtörténik mind a kettejükkel ugyanaz. Egyiket ismerték, vitték és vigasztalták, a másikat eltemették és gyötrődött. Felemelte a szemét a gyötrelmek helyén lángokban lévén. Miféle lángok voltak azok, amiktől szenvedett a gazdag? Dante óta van az európai emberben egy ilyen háromszintes világkép, aminek az a lényege, hogy felül van a mennyország az emeleten, a földi élet az a földszinten zajlik, és a szuterénban van a pokol, ahol nagy üstökben, szarvakkal, meg hosszú farokkal ellátott ördögöcskék főzik a népet, meleg van és büdös is sokan vagyunk. Ez nagyon-nagyon belénk ivódott, de tessenek elhinni, hogy a Biblia világképe nem ilyen háromszintes, hanem kétrészes. Amikor mondjuk a hitvallást, hogy hiszek egy Istenben mind a mennek és földnek teremtőjében, akkor itt a bibliai világkép, hogy Isten mennyet és földet teremtett. Föld alatt érti ezt a látható világot, menny alatt érti a láthatatlan világot. Föld alatt érti az öt érzékszervünkkel és a műszereinkkel mérhető univerzumot, amihez mi tartozunk, és ez a mi életterünk. A láthatatlan menny alatt pedig érti azt a másikat, ami ugyanolyan valóságos, mint ez, csak számunkra el van rejtve, mert ezzel a szemünkkel nem látjuk. Ehhez tartozik Isten, és az ördög, Isten szolgái, az angyalok és a démonok, és ide lépnek át azok az elköltözött szeretteink is, akiknek csak egy részét tesszük oda le a földbe, de ők többek annál az 50-60-80 kiló kötőszövet, hús és egyébnél. Az ő személyiségük, az ő lényük igazából átlépi ennek a valóságnak a határát, és majd elérjük őket, és utánuk megyünk, amikor mi megyünk. Tehát ez a két része van a Biblia alapján a valóságnak, és amikor például a Szentírás beszél arról, hogy angyalok jelentek meg, akkor azt testvérek olyan, mintha azok eddig is itt lettek volna, és itt vannak, csak Isten elhúzza a függönyt, és láthatóvá válnak. Amikor Jézus Krisztus idejön erre a földre, akkor tulajdonképpen kilép a láthatatlan világból, és testi valóságot, karosszériát ölt, ha így tetszik, hogy egészen közel jöjjön, elérhetővé legyen, és bele simuljon abba a környezetbe, ahova ő most érkezik. Nos, tehát a gyötrelmek helye, ahol a gazdag van, az nem a pincében a pokol, hanem a pokol az egy állapot, mint ahogy a menny is egy állapot. A pokol az Istentől való elszakítottságnak, végleges elszakítottságnak az állapota. Hogy milyen lángokban gyötrődik? Hát milyen lángoktól gyötrődhet? Például a lelkiismeret lángjától. Ha valakinek köztünk volt már alapos lelkiismeret furdalása, akkor tudja, hogy az mit jelent. Hogy az olyan, mint a fogfájás. Hogy attól valami módon meg kell szabadulni, azt nem lehet hosszú ideig vinni. Azt vagy meg kell vallani, vagy ki kell onnan vágni, vagy el kell altatni magunkban, vagy valahogy el kell temetni, vagy hárítani kell, vagy a szőnyeg alá söpörni, vagy fülünkbe forró olmot önteni, vagy valamit csinálni kell. De a lelkiismeret lángja, az láng, hogyha valaki átélte. Aztán szenved attól a lángtól, az egy égető dolog, hogy itt már nincsen változtatása lehetőség. Az egész párbeszéd, ami itt zajlik, erről szól, hogy nem jöhet ide, és te nem mehetsz oda. És nem mehet vissza Lázár a földre, és ők se jöhetnek ide. És nem mehet oda meghűsíteni a nyelvedet. Nincsen változtatásra lehetőség. A véglegesség tragédiája. Aztán itt van ez a szó, ez is egy lángnyelv, hogy látta Lázár távol. Ugye kiderül, hogy ismeri. Kiderül, hogy tudja, kiről van szó. Egész életében átlépett mellette a lépcsőn. Valószínűleg cikinek is érezte, hogy ott van egy ilyen nagyon elit helyen, ott rontja az összképet. Pontosan tudja, hogy kicsoda Lázár. Pontosan tudja, hogy miért van ott, és azt mondja, hogy távol. Látta őt távol. Ez a szó is annyira nehéz szó, mert Isten országa mindenkihez közel szokott jönni időnként. Isten országa néha annyira közel van, hogy könnyű átlépni, könnyű megtérni, könnyű azt megragadni. Isten igéje el is mondja nekünk, hogy szól az Úr mindenkihez. Kétszer vagy háromszor legalább, minimum, mert többször is. De eljön az idő, amikor Isten országának a valósága örökre távol kerül tőlünk. Ez a távol, ez egy nagyon-nagyon nehéz szó ebben a történetben. Aztán ott van az öt testvére miatt érzett aggodalom. Ez is egy lágnyelv. Van öt testvérem. Hogy ide ne jussanak, szóljon valaki nekik. A féltés. Ha féltettünk már valakit, aki miatt szenvedtünk, és tudtuk, hogy nem tudunk segíteni. Hány szülő éli ezt át, amikor beteg a gyermek, hogy ott vagyok. Hiába vagyok ott, nem tudok segíteni. Nem tudom megrövidíteni a szenvedését, nem tudom, hogy mit kell csinálni. Vele érzek, de nem tudom átvenni a baját. És ott van az, hogy nincsen csillapító, hogy hűsítsa a nyelvemet. De nincs csillapító. Ebben az életben még csak-csak van. Vannak olyan fájdalmaink, biztos, hogy mindenkinek van, szerintem senki nem ússza meg ezt az életet, anélkül, hogy ne fájna időnként őrülten a lelke. És akkor bevesz az ember valamit. Vagy egy nyugtatót, vagy megiszunk egy pohár bort, nem kell részegségig, csak megnézzünk egy filmet, vagy kimegyünk sétálni, vagy megsimogatjuk a kutyánkat, vagy odabújunk valakihez, vagy elmegyünk a barátokhoz, valami csillapítót csak talál az ember. De ott azt olvassuk, hogy nincsen csillapító. És ami még nagyon érdekes a gazdagnál, hogy tessenek megfigyelni, mintha a megtérés jeleit mutatná. Nem. Könyörög. Azt olvassuk itt az elején, hogy könyörgött. Atyám, könyörülj rajtam. Nem tudom, hogy valaha életében kérte valamit, könyörgötte. Nem volt rá szüksége. Most könyörög és kér. Küld el Lázárt. Nem lehet. Akkor küld haza. Milyen missziói tűzég a gazdagban. Mentse meg a testvéreimet. A probléma az, hogy késő, 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 késő. Még akkor is, hogy hajlik arra, hogy most aztán törődjön a lelkével, és törődjön Isten dolgaival. Testvérek, az a kérdés, és itt érünk a példázat lényegéhez, hogy miért került ide a gazdag. Nem olvasunk nagy bűnökről az életében. És nem biztos, hogy tisztességtelen úton szerezte a vagyonát. Nem minden gazdag tisztességtelen. Lehet, hogy örökölte, lehet, hogy dolgozott korábban, lehet, hogy voltak olyan vállalkozásai, vagy üzleti útjai, amik sikeresek voltak. Miért került ide? Nagyon sokan azt mondanák elsőre, hogy hát ez olyan tanmese, ami egyfajta szociális igazságszolgáltatásról szól. Aki itt szenvedett, mint hogy itt is azért elhangzik egy ponton, az ott elveszi a jutalmát. Aki itt szegény volt, az odaállt, megjutalmaztatik. Aki meg itt dőzsölt, a lábát lógatta, és mindene meg volt, tejben majban fürdött, annak ott az ideje, hogy megkapja azt is, ami jár neki, hogy megkóstolja a másik oldalt is legalább. De testvérek, hogyha ez csak egy tanmese lenne, egy ilyen szociális mese, akkor itt véget is érhetne a történet. Akkor Jézus nem mondta volna tovább. Egyébként ez Jézus korában egy tanmese volt, és eddig is tartott. Nem mondták tovább, de Jézus tovább mondta. Jézus megtoldotta egy résszel, azzal a párbeszéddel, a dialógussal, ami odaát zajlik. Ez már nem tartozott az eredeti történethez. És délelőtti szó volt arról, hogyha Jézus Krisztus mást mond valahogyan, másképpen mondja a dolgokat, akkor ott figyeljünk, mert ott van a kutya elásva, és ott van a megoldása a történetnek. Nézzük hát meg most végül ezt, hogy mik azok az árulkodó jelek ebben a párbeszédben, amik megmondják nekünk, hogy miért került ide a gazdag. Azt mondja az egyik helyen, hogy nem az a bűne, amit csinált, hanem az a bűne, amit nem csinált. Hogy az életében egy nagy mulasztás van. Elment Lázár mellett. De még ez se lenne olyan nagyon nagy dolog, hanem azt testvérek, hogy ő elment Lázár mellett, az kijelzője annak, hogy ő Istennel se volt jóba. Testvérek, el tudjátok képzelni, hogy egy hívő ember úgy lép át más nyomorán, mint hogy ő átlépett Lázáron? El tudjátok képzelni, hogy akiben Isten lelke lakik, az ennyire nem veszi tudomásul, vagy nem veszi figyelembe a körülötte lévő valóságot, a mások szenvedését? A horizontális viszonyai, azok kijelzői a vertikális viszonyának. És ez ma is így van, testvérek, velünk is így van. Az emberi kapcsolataink, azok sokszor megmutatják, kijelzők, hogy igazából Istennel milyen a viszonyunk. Ez tényleg jó teszt, ezt érdemes átgondolni. És megfordítva is igaz, amikor jóban vagyunk Istennel, vagy rendeződik vele a kapcsolatunk, akkor megváltoznak a saját emberi, horizontális viszonylataink is. Úgy tűnik, hogy Isten országába csak Lázárral együtt lehet menni. És a másik árulkodó jel, ami kijelzi, hogy ő Istennel se volt jobban, tessenek az utolsó mondatára gondolni, azt mondja Isten, hogy van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat, nem küldök vissza senkit. Azt mondja a gazdag, hogy de nem úgy van, atyám! Addig se volt életébe, se volt tekintély előtte Isten szava, most se tekintély. Addig se vette komolyan, amit Isten gondolt életről, halálról, most se veszi komolyan. Ő most is jobban tudja. Most is megmondja Istennek, hogy hogy van. Nem úgy van. Most is vitatkozik. Testvérek, tetszenek ezt látni, hogy ne sértődjenek meg ezen, de az emberi természet ennyire javíthatatlan. Én ezen egyszerűen ledöbbentem, hogy hát a pokolba se változunk. Alapvetően nem változik az ember. Ennyire javíthatatlan. És ezért olyan nagy dolog, amikor Isten valakit megváltoztat, amikor Jézus Krisztus lelke megérint, ha valaki megtérhet, ha valaki újjászületik. Testvérek, az a legnagyobb csoda. De tényleg. Mert ehhez csoda kell. És akkor értjük, hogy miért volt ez a nagy áldozat, meg miért kellett Istennek ez az egész nagypénteki történetet, meg üdv történetet csinálni. Mert ez ilyen nehéz ügy. Ez másképp nem lehetett. Ez ilyen sokba került Istennek, és ez egy ilyen komoly beavatkozást igénylő műtét rajtunk, hogy mi az Istennek igazat adjunk. Mert lehet, hogy most meg van szolongatva a gazdag, és megváltozott a közeg. De nézzük meg, hogy alapvetően most is felülbírálja Istent, most is vitatkozik. Hát ez a baj vele. És a Lázár történet az csak apró szösszenet emellett, mondom, csak visszajelzése annak, hogy valami nincsen rendben. És most figyeljünk a végén, hogy az Úr Jézus, aki ebben a példázatban széthúzta a függönyt, hogy belelássunk az odaátba, hogy belelássunk a láthatatlan világba, most egyszerre csak egy csapásra áthelyezi a történet lényegét ide, ebbe a valóságba, és azt mondja, hogy itt és most van Mózesük, és vannak prófétáik. Erre gondol. Az írásokra gondol. Jézus korában így hívták a Bibliát, hogy Mózes és a próféták. És azt mondja, hogy ezt az utat jelöltem ki az üdvösség útjának. Nincs más út. Ha az én szavaimnak, az én igémnek nem hisznek, a halottak közül föltámadottak megjelenése, és csodák se segítenek. Testvérek, látjuk, hogy nem segítettek a csodák. Sokféle csodát átélt már. Voltak, akik föltámadtak, Jézus Krisztus visszajött a halottak közül, és globális méretű ébredés történt? Nem. Nem. Mióta világ a világ, azóta csak Isten szavára lehet megtérni, ezt látjuk, ezt tapasztaljuk, és azt látjuk, hogy aki meg megtért, nincs olyan, aki Isten szava nélkül ment volna át ezen a folyamaton. Tehát nem oda át van az igazság, hogy ezt szoktuk hallani, hanem itt dől el minden, itt és most, van Mózesünk, vannak próféták, itt van az írás a kezünkbe, itt van az ige a kezünkbe, azt vegyük komolyan, és az elég. Az elég. Ha megtartjuk az igét, testvérek, akkor a megtartott igék bennünket fognak megtartani majd. A ma napon, meg az egész életünkben, meg ha át kell lépni egyik valóságból a másikba. És most, hogy jön a reformáció a napokban, ennek az ünnepe, ki más, ha nem Isten református népe? Gondolnánk arra, hogy milyen nagy dolog volt annak idején, tessenek belegondolni egy vérkatolikus és ellenséges közegben. Ahogy öregszem, annál inkább látom, hogy az, hogy Luther Márton nem végezte nyárson vagy mágián, az egyre nagyobb csodának tartom. Aki olyan bátran kimert mondani dolgokat, és olyan bátran mindenféle enciklikákkal és kiadványokkal és hagyományokkal szemben lefordította a Szentírás, és odaadta az egyszerű embereknek, hogy ebben van Isten beszéde, ez az igazság útja, az nagy dolog volt. És meg hogy ne gondolnánk Károli Gáspárra, a Gönczi Esperesre, aki által az Isten, az élő Isten beszél magyarul azóta is, hogy mi tartsuk sokra azt, hogy van egy Bibliánk, tartsuk sokra, hogy ez a kezünkbe van, hogy ezt még olvashatjuk, mert lesznek olyan idők, amikor azt mondja a Szentírás, hogy elvétetik az ige a földről. Keressük, de nem találjuk. És hány ilyen börtönélmény szól arról, hogy olyan hívő emberek, akik lágerekben meg itt-ott voltak, hogy mit jelent ott az, hogy valaki tudott egy részt a Bibliából, nem volt Bibliájuk, és egyik ezt tudta, a másik a Malakiás könyvét, a harmadik a Timóteusi levelet, és ugye a szavakon, mondatokon, amiket kívülről megtanultak, komolyan az életük múlt, meg a kitartásuk, hogy felvágják az ereiket, vagy várnak még holnapig, vagy lesz a bátorságuk Isten szabadítását megvárni. Van Mózesük, vannak prófétáik, van Szentírás. Higgyenek azoknak a beszédeknek, és ez elég lesz. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy annyira világosak és követhetők a te szavaid, hogy a gyerekek is megérthetik. Köszönjük, hogy egyszerűvé tetted számunkra az életnek az útját. Köszönjük neked, hogy mindent elmondtál, semmit nem titkoltál el abból, amire szükségünk van, amit tudnunk kell. És köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy nem csak igét adtál, hanem te vagy minden, aki szervezed a mi hitre jutásunkat. Köszönjük, hogy te vagy, aki az alkalmas időt adod. Köszönjük, hogy te vagy, aki a lelket adod, te vagy, aki a szolgálattevőt adod, vagy a bizonyságtevőt. Te vagy az, aki föláztatod, vagy fölásod a szívünket, hogy alkalmas talaj legyen. Te az, aki öntözöd, gondozod, napfénnyel, esővel látod el, és te vagy, aki a növekedést adod az ige magvának. Köszönjük, hogyha megnézzük, akkor mindent te tettél meg a mi üdvösségünkért. Légy áldott Jézus Krisztus ezért a teljes odaszánásért, szolgálatért. És hadd incsen ez bennünket, Urunk, több hűségre, mélyebb alázatra, hogy merjük elveszíteni a mi életünket azért, hogy megtaláljuk azt benned. Köszönjük neked a mai délutánt, köszönjük az ige gazdagságát, köszönjük az egymással való közösséget, az egymás arcát, a másik jelenlétének a bátorító erejét. Kérünk, Urunk, áldj meg most bennünket, akik itt vagyunk. A következő héten áldj meg dolgainkban. Te tudod mindenkinek a szívében milyen gondok vannak, vagy milyen fájdalmak lakatjai zárnak el bennünket előled, vagy milyen szomorúságok borongatják a homlokunkat. Kérünk, adj nekünk bizalmat irántad, hogy elmerjük legalább mondani. És kérünk, hogy ha a szabadításodra várunk, vagy azután kiáltunk, akkor te válaszolj nekünk. Kevesebben nem érjük be, kevesebb nem nyugtatja meg a szívünket. Te adj megoldást, Urunk, az életünk kérdéseire, megnyugtatókat. Áld meg az esténket is, a te neved dicsőségére. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben mindenkor háladással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.